Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! Az új esztendőben sok gondolat fogalmazódik meg bennünk. Szeretnénk ezt az új évet talán néha naívan problémamentesnek megélni. Pedig igazából az élet nincs gond és problémák nélkül, de ezek azért vannak, hogy megoldjuk. Vannak mélypontjaink és vannak nehézségeink. Tudjunk ezzel szembenézni. Én azt mondom, drága testvérek, hogy tekintsünk úgy erre az új esztendőre, hogy szembenézzünk azokkal a nehézségekkel, amelyek felénk jönnek. Nem kell azokat kiprovokálni, nem kell külön megjósolni, úgyis jön az magától. De ha jön, akkor próbáljunk meg fölkészülni rá. Nagyon fontos, amikor Jézus megtéréséről gondolkodunk, az igazából azt is jelenti, hogy meg kell változtatnunk a gondolkodásmódunkat. Talán ez a gondolkodásmódnak a megváltoztatása időközönként azt is jelenti, hogy kevesebbet kell gondolkodnunk. Túl bonyolítjuk sokszor az életet. Ne gondolkodj akkor, amikor nem kell. Mert a boldogtalanságunk 90%-a nem a helyzeteinkben vagy a fájdalmainkban van, hanem abban, hogy mit gondolunk róluk. És drága testvérek, abszolút túl gondoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk megesnek. Ha megpróbáljuk lecsendesíteni a bensőnket, akkor vissza tudunk térni a középpontunkba, a jelenbe, tulajdonképpen a Szent Háromság belső jelenlétébe. Milyen jó lenne így látni az életünket? Milyen jó lenne így belemenni a jövőbe? Amikor szeretnénk ezt megteremteni magunkban, ebben sokféle eszköz áll rendelkezésünkre. Hogy ne legyenek a gondolataink olyanok, amelyek elhatalmasodnak rajtunk, egyrészről fontos, hogy próbáljunk meg mások felé fordulni. Nagyon szeretem azt a történetet, amit már középiskolás koromban olvastam, hallottam, hálásan köszönöm ezt az én drága jó osztályfőnökömnek, Szegő József piarista atyának. A történet a fiúról szól, akinek béke volt a szívében. A fiú, akinek béke volt a szívében, egy nagyvárosban élt. Egy szép nyári nap, ahogy lassan bandukolt az utcán, egy keservesen zokogó kisfiúra lett figyelmes. Hát te miért sírsz? Kérdezte tőle. Kilökték a kezemből a fagyimat, szipogta a kisfiú, és a lába elé mutatott, ahol az aszfalton egy nagy gombóc csokoládé fagylalt olvadozott a napsütésben. Ne sírj, mondta a fiú, akinek béke volt a szívében, és megsimogatta a gyermek fejét. Gyere, veszünk másikat. Később a fiú, akinek béke volt a szívében, egy másik kisfiút is megvigasztalt, akit társai azért csúfoltak, mert szemüveget viselt. Este moziba szeretett volna menni, de ehelyett egész éjjel egy fiatal lányal beszélgetett, akivel épp akkor szakított a barátja. Másnap a fiú, akinek béke volt a szívében, megvigasztalt egy asszonyt, akinek meghalt a férje, valamint egy kislányt, akinek a cicáját elütötte egy autó. Harmadnap a munkahelyéről 20 év után elbocsátott középkorú férfit derítette jobb kedve, meg a nagymamát, akiről megfeledkeztek az unokái. És ez így ment tovább. Jött az elsős kisfiú, aki rossz pontot vitt haza, mert beszélgetett az órán, a lány, akit nem vettek fel az egyetemre, a férfi, aki megtudta, hogy a feleségének szeretője van, a kamasz, akit gátlásossá tettek a pattanásai, az öregedő nő, akit elhagyott a férje egy fiatal lányért, mind-mind a fiúnak öntötték ki a szívüket. Aztán egy nap a fiú, akinek béke volt a szívében, elment. Ki a városból. Ment. Egészen addig, amíg el nem ért egy nagy hegyig. Neki rugaszkodott, felmászott egészen a tetejéig, amikor felért, megállt, szétterpesztette a lábait, felnézett az égre, és üvölteni kezdett. És üvöltött, és üvöltött, és üvöltött. És üvöltésétől leomlottak a sziklák, és kidőltek a fák, és megnyílt a föld. Az ég elsötétült, jégeső hult, villámok cikáztak sisteregve, szélvihar tombolt. És akkor a fiú abbahagyta az üvöltést, megfordult, leereszkedett a hegyről, és elindult vissza a városba. Drága testvérek, hogyha szembe akarunk nézni a jövő esztendővel, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy forduljunk mások felé. Legyünk segítségére másoknak, de nagyon fontos az is, hogy legyen olyan idő, amit saját magunk számára rendelünk. Mint ez a fiú, akinek béke volt a szívében, elment és kiordítozta magát. Az is fontos, drága testvérek, hogy az Istennel való kapcsolatunkban nem csak az kell, hogy nagyon szépen imádkozzunk, szépen összekulcsolva a kezünket, jól viselkedjünk imádság alatt, jól viselkedjünk a szentmisében. Igenis, Istennek is kitombolhatod magadat. Proféták is. Szinte sokszor vádolták az Istent, föllázadtak ellene, nem értették a rendelkezéseit. De ki mondták, és kinek mondták ki? Magának az Istennek. Ezt te magad is megteheted. Bátran és nyugodtan. Menj föl a hegyre idézőjelben, és ordíts ki magad Istennek. És meg fogod látni, hogy mindaz, ami benned felgyülemlett, szép lassan áthelyeződik Isten drága szívébe, és ott feloldódnak ezek a dolgok. Megerősödve tudsz majd ezután újból odafordulni mások felé. Igen, nézzük a jövő évet, sokszor szoktuk egymásnak sok sikert kívánni, eredményes új esztendőt is szoktuk mondani, pedig Jézus nem ígért nekünk eredményes életet, vagyis nem eredményes életre hívott meg. Sőt, nem is sikeres életre hívott meg. Jézus meghívott téged arra, hogy gyümölcsöző életet élj. János evangéliumában ezt olvassuk. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom. Szeressétek egymást. Arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. A szeretetnek a gyümölcsét, azt a gyümölcsöt, amely megmarad a másikban, egy életen át. Amikor majd befejezed az életet, lecsukod a szemedet, hogy átlépjél az örökkévalóság másik dimenziójába, és ott maradsz a többiek szívében. Mert azt mondják, de jó volt veled együtt lenni. Köszönjük a szép napokat. Köszönjük, hogy ránk figyeltél. Hogy gyümölcsöző volt ez az élet. Jézus élete sem volt sikeres, végül is nem volt eredményes, ha azt nézzük a világ szemével, gyümölcsöző élet volt. Már a földi életében is, nem beszélve az ő csodálatos kereszthaláláról, amely megváltott bennünket bűneinktől, és a feltámadásával reményt adott mindannyiunknak. Érdemes vele együtt élnünk gyümölcsöző életben. Vannak helyzetek, amikor az ember hajlamos arra, hogy a nehézségeket és a problémákat, a saját mélypontjait azt úgy kezelje, mint egy emlékhelyet. Visszaemlékezik rá, fölidézi, újból és újból, elmondja a másiknak, hogy itt bántottak meg, ott bántottak meg, ilyen sérelmeim vannak, olyan fájdalmaim van, jaj, ha te tudnád, hogy velem hogyan bántak, és így tovább. Valaki arról beszélt, hogy nekem az a problémám, hogy anyám nem szeretett igazából. És ez a férfi, aki erről beszélt, 70 éves volt. Ő 70 évig ennek a múltnak a fájdalmát hordozta és idézte föl újból és újból, és talán mindent erre fogott. De hát, drága testvérek, ez a hiedelem azt mondatja velünk, hogy nincs kezünkben a jelenünk, és semmit sem tehetünk magunkért, pedig ez nem igaz. Vannak ugyan sérült részeink mindannyiunknak. De hogy ma hogyan vagyok, és hogyan bánok magammal, az nem a múltban dől el, hanem most, és ez nem másokon múlik, hanem rajtam. Isten annyira szeret téged, drága testvér, hogy az életednek a nagy része rajtad múlik. Hogy hogyan és miképpen alakul, ne fogd a körülményekre, és ne fogd másokra.
Rábeszél, hogy feladd az álmaid. Áruhában hordod minden kincsedet, mert elhiszed, hogy nem lehet, nem lehet neked. Annyi mindent kéne erre hozni még, és annyi szépet kéne tenni ugyanúgy, mint rég. De annyi de nem állít meg más, és a nagy világ majd rád figyel, egy pillanatra tán van remény. A félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet élsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár nekem. Van remény, a félelmeken át majd elkísér az a gondolat, hogy te is sokkal többet élsz. Biztosan ott vár a túlsó part, ha elhiszed, hogy jobb lehet az a világ, ami jár nekem, hogy szebb lehet az a világ, ami jár neked.
Kedves testvérek, nagyon sokszor a múltunkat úgy tekintjük, hogy vesézzük az apró részleteket. A múltban megtapasztalt fájdalmak apró részleteit felejtsük el, és csak arra emlékezzünk vissza, ami abból megtanulható. Az apró részletekre az ördög akarja, hogy emlékezzünk. Vagyis természetes dolog, hogy nem tudunk magunkból kilépni, nem tudunk magunkból kitépni egy darabot. Nem tudunk elfelejteni nehéz dolgokat, ez igaz. Hanem meg kell élni ezeket a mélypontokat, föl kell használnunk, meg kell tanulnunk abból, ami megtanulható, és aztán utána így még bölcsebben és még elszántabban tudjuk folytatni az utunkat. Ezt is elhatározhatjuk magunkban az új esztendőben. Felvételezhetjük magunkat azzal is, hogy szembenézünk a sebzettségeinkkel. Először is azt szeretném mondani, kedves testvérek, hogy ne panaszkodjunk, mert a panaszkodással saját magunkat keserítjük el. Nem olyan rég olvastam elég kedves és humoros dolog, hogy nem érdemes panaszkodni, mert az emberek 80%-át nem érdekli, a maradék 20%-a pedig örül neki. Na, nem ezért nem érdemes panaszkodni, hanem azért nem érdemes panaszkodni, mert miközben panaszkodunk, eközben saját keserűségünket idézzük föl újból és újból, és szeretnénk mások felől is ezt visszatükröztetni, hogy ők is sajnáljanak bennünket, nyalogassuk együtt a sebeinket. Lépjünk előre. Mert a sebek azok átvezetnek bennünket az üdvösségre. Nézzük meg Szent Tamásnak a példáját, aki az evangéliumban a feltámadás után tudjuk, hogy sokszor nem volt együtt az apostolokkal, amikor Jézus megjelent nekik, de egyik alkalommal Jézus a zárt ajtón keresztül, mint ahogy azt már korábban többször megtette, belépett a tanítványok közé, ahol Tamás is ott volt. Oda ment, és Tamásnak elmondta, hogy gyere, nézd meg, tekints meg a sebeimet. A feltámadt Krisztus megdicsőlt testén ott vannak a sebhelyek, vagyis neked is lesznek, és vannak olyan sebhelyeid, amelyek elkísérnek téged, többé tesznek, az üdvösség felé irányítanak. Olyan gyönyörű, talán a kedves hallgatók ismerik Caravaggio-nak a Hitetlen Tamás című festményét, ahogy Tamás ott kutakodik Jézusnak az oldalsebébe, bele nyúl, és ott akarja megnézni. És ehhez kapcsolódóan van egy gyönyörű szép vers. Pierre Emmanuelnek a verse, Tamás. Így szól. Amikor Jézus jött, Tamás, a Didimus nem volt oda bent a házban. Társai hiába mondták, örvendez megjelent. Ha nem látom a szökhelyét, s ujjamat nem teszem keblén a sebbe, hogy szívét tapintsam, nem hiszem. Tamás, tedd kezed ide. Hát érzed bent, hogy piheg. Így fognám egy életen át elüktető szívet. Tamás, kételkedők pártfogója, lámpásod az Úr szíve. Add, hogy nyisson sebébe hatolva kételyem szívéig utat. Jézusnak a sebhelyei erősítsenek és bátorítsanak bennünket. Legvégül arra hívlak meg benneteket, kedves testvérek, kedves hallgatók, hogy mindig azt nézzétek magatok körül, ami van, és ne azzal foglalkozzatok, ami nincs. Annyi szép dolog van körülöttünk. Annyi apró, kicsi öröm van az életünkben. Annyira tudom csodálni azokat az embereket, akik az apró, kicsi örömökön keresztül tudják fölfedezni az élet gyönyörűségét. Ez a panaszkodó, ítélkező, kritizáló világ elveszi tőlünk ezeknek az örömöknek a nem a valóságát, hanem annak a lehetőségét, hogy ezeket észrevegyük. Pedig körülöttünk ott vannak, csak tudjuk észrevenni. Ezekkel a gondolatokkal kívánok a kedves hallgatóknak áldott, szép új esztendőt, Isten szépsége töltse be az életeteket. És ahogy Tamás megérintette az Úr szívét, érintsd meg te is, hogy ő dobogjon, az ő érintése erősítsen meg téged az elkövetkezendő esztendőben is. Áldott, békés, új évet kívánok! A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos testvér. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Bátor Botond atya újévi műsorát hallották.